Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit nagy csütörtökön este, amikor Isten igéjéből keressük az ő útmutatását és az ő segítségét, hívjuk, hogy felkészüljünk a húsvéti ünnepekre.
Kedves testvérek, egy kis probléma adódott a technikával, megpróbálunk énekelni azért, nem tudom, hogy fog-e sikerülni, a 254. dicséret. A 254. számú dicséret így kezdődik, mindenkoron áldom az én Uramat.
Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálaadással előtted hajtunk fejet ezen az estén, hiszen olyan jó tudni, hogy bármi is történik körülöttünk, bárhogyan alakulnak a dolgaink, bármilyen nehézségekkel is találkozunk, rád mindig számíthatunk. Köszönjük, hogy minden változhat körülöttünk, talán mi magunk is olykor változásokban vagyunk, te mégis ugyanaz maradsz, aki teremtetted ezt a világot, ugyanaz maradsz, aki elhatároztad, hogy elvégzed ennek a világnak a megváltását, és ugyanaz az Isten maradsz, aki a te szeretetedből bennünket kiválasztottál az üdvösségre a te jó tetszésed szerint. Urunk, ez a mi bizodalmunk, és ez az, ami miatt merünk hozzád jönni, és az ad nekünk erőt a mindennapokban. Ez a kiválasztó, ez a kegyelmes szeretet, amely nem múlik el. És olyan jó tudni, olyan jó emlékezni arra, hogy mindez nem azért van, mert mi valamilyen módon megszereztük a te jó tetszésedet, és jutalomból megkaptuk az üdvösséget, és megkaptuk a fiúságnak a lelkét, hanem azért van, mert te így döntöttél, és nem tudjuk eljátszani, nem tudjuk valami módon elherdálni, úgy tenni, minthogyha mégsem lenne a milyen. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem tőlünk függ, hanem egyedül te tőled. És köszönjük, hogy olyan türelmes vagy hozzánk, türelemmel és szeretettel veszel körül bennünket, és a te kegyelmeddel megtartasz azon az úton, ahol mi olyan botladozva, elesve, sőt sokszor leletérve haladunk. Köszönjük, hogy van ige, van kijelentés, és hogy valóban a lábunk előtt mécses tud lenni ez a kijelentés. Kérünk add, hogy most ez a mostani igeszakasz, ez a mostani történet, és hadd legyen mécses a lábunk előtt. Kérünk, hogy taníts bennünket Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Kedves testvérek, Lukács evangéliumából a 22. részből fogok egy szakaszt olvasni. Ez most egy hosszabb ige szakasz. A 22. rész 7. versétől kezdve fogom olvasni egészen a 38. versig. Utána pedig egyetlen igeverset, illetve egyetlen igeversnek a részletét szeretném majd kiemelni belőle. A megnevezett helyen, Lukács evangéliumában, az evangélium 22. részében, a 7. verstől kezdve ezt olvashatjuk. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páska bárányt. Jézus elküldte Pétert és Jánost, ezt mondva: menjetek el, és készítsétek el nekünk a páska vacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle: mi a kívánságod, hol készítsük el? Ő így válaszolt: amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, ahová bemegy. És mondjátok meg a ház gazdájának: a mester ezt üzeni neked, hol van a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páska vacsorát. Ő majd mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és ezt mondta nekik: vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak be nem teljesedik az Isten országában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, és osszátok el magatok között. Mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlő terméséből, amíg el nem jön az Isten országa. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik: ez az én testem, amely ti érettetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta: e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. De ime, annak a keze, aki elárul engem, az enyémmel együtt van az asztalon. Mert az emberfia elmegy ugyan, amint elrendeltetett, de jaj annak az embernek, aki elárulja őt. Azok pedig kérdezgetni kezdték egymástól, hogy ki lehet az közülük, aki ezt meg fogja tenni. Versengés is támadt közöttük, hogy melyikük a nagyobb. Így felelt nekik: a királyok uralkodnak a népeken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én örökségül adom nektek az országot, ahogyan az én atyám is nekem adta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban, és a trónszékekbe ülve ítéljétek Izrael 12 törzsét. Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát, de én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, azért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Ő így válaszolt: Uram, kész vagyok veled menni akár a börtönbe, akár a halálba is. Jézus azonban ezt felelte: mondom neked, amíg háromszor meg nem mondod, Mondom neked, Péter, nem szólal meg a kakas ma, amíg háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Amikor kiküldtelek titeket, erszény, tarisznya és saru nélkül, volt-e hiányotok valamiben? Semmiben, válaszolták. Majd ezt mondta nekik, most azonban, akinek van erszénye, vegye elő, ugyanúgy a tarisznyát is, és akinek nincsen kardja, adja el a felső ruháját, és vegyen. Mert mondom nektek, hogy be kell teljesednie rajtam annak, ami megvan írva. És a bűnösök közé sorolták. Mert ami felőlem megiratott, az most beteljesedik. Erre így szóltak, Uram, ime, van itt két kard, ő pedig azt felelte, elég. Kedves testvérek, Lukács evangéliuma tudósítása szerint előttünk van Jézus utolsó vacsorája. Ez az utolsó vacsora, ez a páska vacsora az előkészületekkel kezdődik. Hiszen nem csak úgy leülnek vacsorázni, nem csak úgy leülnek az ünnepi asztalhoz, hanem annak vannak előkészületei. És igen, így vagyunk most sokan, készülünk az ünnepre. Vannak előkészületek, ugyanígy az ünnepi asztalhoz is vannak előkészületek. Sokan sokat álltak sorba a boltokba, hogy beszerezzék mindazt, amire az ünnepre szükség van. Előre kell gondolkodni, nem lehet akármikor elmenni az üzletbe. Sokan is vannak, be fognak zárni a boltok, holnap is, húsvétkor sem lehet már pótolni azt, amivel nem rendelkezünk. Otthon kell mindent előkészíteni. Talán szokatlan is ez a nagy tervezés, amelyre ilyenkor szükség van. Hiszen nagyon sokan vannak olyanok, akik húsvétkor már nem ünnepelték a húsvétot, hanem a szabadságukat ünnepelték. Elutaztak valamerre, és ott megvolt a kiszolgálás, nem kellett készülni, pihentek, és egészen másképp töltötték el ezt az időt, úgy, mintha egy másik hosszú hétvége lett volna. Most mindenki rá van kicsit kényszerítve az ünneplésre. Azok is, akik eddig nem egy családi ünnepnek tekintették mindezt. Ha bár ez most egy szűkebb körű ünnep. De olyan jó lenne, hogyha többre is tudnánk készülni. A tanítványok készülete, ami Jézusnak az útmutatása alapján van előttünk, azt jelenti, hogy igen, így is kell. Ne becsüljük le. Az az asztal, amit Jézus körülült, az nem lett a semmiből. Azt elő kellett készíteni, meg kellett szervezni. És ugyanúgy a mostani úrvacsorát is meg kell szerveznünk, a holnapi úrvacsorát. Mi is majd megpróbáljuk itt megszervezni, hogy itt legyen a kenyér, itt legyen a bor, és hogy működjön a technika is reménység szerint. És otthon is meg kell szervezni, hogy hová ülünk le, hogy felöltözzünk, hogy illőképpen megterítsünk, és hogy odafigyeljünk az Istennek az igéjére, hogy ott legyen a kenyér is, ott legyen a bor is. Természetesen azért is mondtam el ezt a hosszú bevezetőt, hogy végül rákanyarodhassunk arra, belül is elő kell készülni. Készülnünk kell nem csak kívül, hanem készülnünk kell a lelkünkben is. Készülni, időt szánni Istenre, időt szánni az ő kijelentésére, és közben felismerni azt, nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy ez a nagypénteki esemény, amely bekövetkezik azután, ami le van írva, Jézusnak a keresztre feszítése, az nem csak egy történet, hanem az egy olyan történet, aminek oka van. Itt az okokról is szó van, valaki elárulja, valakik megszervezik az elfogását, megszervezik a koncepciós pert, de az igazi oka nem ez. Az igazi oka a te életed, meg az én életem. A te bűneid, meg az én bűneim. A mi bűneink. Az igazi oka az, hogy Isten nélkül élünk, hogy így szervezzük az életünket. Az az igazi oka, hogy nem vagyunk úgy Istennek a gyermekei, az ő engedelmes követői, mint ahogy lennünk kellene, amilyen céllal Isten bennünket megteremtett. Ez az igazi oka ennek a nagypénteki eseménynek. És nekünk a felkészülésben idáig el kell jutni. Odáig el kell jutni, hogy méltatlanok vagyunk az Isten szeretetére. Odáig el kell jutni, hogy hivatlanul fogunk leülni, úgy fogunk leülni az asztalához az Úrnak, hogy közben a bűneink miatt bánkódunk, de természetesen az a jó, hogyha így van,
Az a jó, hogyha tudjuk, hogy kik vagyunk, és tudjuk, hogy kitől kapjuk meg az életet és az örök életet. Így készül elő Jézus a tanítványaival együtt az úrvacsorára. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és azt mondta, vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyem veletek ezt a páska vacsorát. Rögtön az elején kiderül a tudósításból, hogy itt Jézus nagyon is tisztában van azzal, hogy mi fog történni. A tanítványok számára ez egy ugyanolyan páska vacsora, ami talán az előző években volt, és ami az életük során olyan sokszor előfordult. Egy ugyanolyan páska vacsora, beszéltünk erről hétfőn, hogy mit jelent az úrvacsora, hogy mi az előzménye. Emlékeznek a zsidók a szabadítására Istennek, amikor Egyiptomból kiszabadította a népet, a saját népét, és aztán utána szövetséget kötött vele, a 10 parancsolatot adta a számukra. Emlékeznek arra, hogy szolgaságból szabadok lettek. Egy ilyen gyönyörű emlékvacsora, egy páskavacsora az, amire ők készülnek. Jézus azonban egy kicsit másfajta húsvétra készül. Mondhatnánk azt, hogy egészen másfajta húsvétra. Arra készül, hogy bekövetkezik az, amiért jött, hogy feláldozza önmagát, hagyja, hogy megtörténjen mindaz, hogy őt elfogják, megcsúfolják, megkínozzák és kivégezzék. Így készül a tanítványokkal együtt. Másképp készül Jézus, másra és másra a tanítványok. Tudom, most ide le van írva, hogy a tanítványok hallják, mit mond Jézus, de biztos vagyok benne, hogy utólag értették meg ennek az igazi értelmét. Utólag látták meg azt, hogy mindez miért is hangzott el, és hogy valóban bekövetkezik az, amit Jézus mondott. Veszi a kenyeret, és veszi a poharat. Az úrvacsora jegyei. Ahogyan le van írva, mind a kettő arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mennyire szeret minket. Arra emlékeztet bennünket, hogy az ő szeretetével megmentett bennünket. Megtöretik a Krisztus teste, kiontatik a Krisztus vére. Mi pedig erre emlékezve törjük meg a kenyeret, és vesszük magunkhoz a bort minden alkalommal, amikor egyházunk rendje ezt előírja, és amikor a gyülekezeteknek a szokásai szerint ez megtörténik. Mindig ugyanarra emlékezünk, Jézus Krisztusra, mert az úrvacsora ő rámutat. Nem a kenyér a Krisztus teste, nem a bor, amit megiszunk a Krisztus vére, hanem mindezek emlékeztetnek. De hát akkor hogy van? Akkor csak egy emlékvacsora? Nem. Hitünk szerint szinte egy asztalnál ülünk vele. Hitünk szerint Jézus velünk van, és részeltet bennünket az ő kegyelméből és az ő bűnbocsánatából. Ezen az estén már sok-sok éve, talán 10 éve is megvan, együtt a gyülekezeti teremben szoktunk ülni. Körbeüljük az asztalt, előkészítjük, ott is van, aki előkészíti, testvéreink előkészítik, akik szolgálnak azt a helyet, ahol leülünk, összerakják az asztalokat, oda teszik a bort a kis kelyhekbe, oda teszik a kenyeret, és amikor a liturgiában odáig jutunk, meghallgatjuk a tanítást, meghallgatjuk az ige hirdetést. Az utóbbi években, minden évben Zoli bácsival együtt szolgáltunk, évenként felváltva, ki a liturgiában, ki az ige hirdetésben, ezeken a csütörtök estéken, és aztán kiki maga veszi a kenyeret, és veszi a bort együtt, emlékezve Krisztus értünk hozott áldozatára. De több is történik ott, mint emlékezés. Hitünk szerint Krisztussal találkozunk, aki közdi velünk az ő szeretetét. Így emlékezünk erre, amit Jézus szerzett, így emlékezünk arra, ahogyan Jézus tanított bennünket, amit nekünk adott. Érdekes, hogy ezen a vacsorán is ott van már a kétség, valaki el fogja árulni Jézust. Jézus maga is utal erre az elárulásra, és hát bizony egyszerre emlékeztet bennünket az, hogy semmi sem tökéletes. Semmi sem tökéletes. Nem tökéletes a mi készülésünk se, és nem tökéletes a mi urasztalához járulásunk se. Ott vannak a tanítványok, kicsit később elkezdenek azon vitatkozni, hogy ki a nagyobb, egy ilyen pillanatban ez foglalkoztatja őket. És nem tökéletes, hiszen ott van az áruló, aki arra készül a szívében, hogy elárulja Jézust. Az úrvacsora sem tökéletes. Mi sem vagyunk tökéletesek, akik oda járulunk. Mi sem tudunk mindig tökéletesen elkészülni. Nem vagyunk tökéletesek, De milyen jó, hogy nem tőlünk függ. Milyen jó, hogy nem az árulótól függött ennek az utolsó vacsorának az igazi értelme, és nem a tanítványoknak az értetlenségétől függött. És milyen jó, hogy nem tőlünk függ az úrvacsora. Hogy mennyire tudunk előkészülni testben és lélekben, hanem egyedül Krisztustól. Hogy egyedül minden tőle függ, és tanít bennünket az úrvacsora tökéletlensége, az ő tökéletes áldozatára, és az ő tökéletes szeretetére, hogy az ő kezében vagyunk, Isten kezében, minden tőle függ, és mi rábízhatjuk magunkat a mi tökéletlenségünkben, a tökéletes kijelentésre, a testélet igére, a mi Urunkra, Jézus Krisztusra. Vetélkedés támad, ki a nagyobb? Ki a nagyobb közöttük? Ki az, aki előrébb van? Ki az, aki hátrébb van? És Jézus azt mondja, hogy saját magát állítva előre, ne úgy cselekedjenek, ahogyan a világban szokás, hogy az uralkodók hatalmuk alá hajtják a népeket, és aztán utána magukat jótevőknek hivatják, hanem úgy legyen, hogy aki a legkisebb, aki szolgál, az legyen a legnagyobb. Mert ki a legnagyobb? Aki az asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül. Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Valóban úgy volt, hogy a szolgák a vacsoránál felszolgálták az ételt. Ahol nagy lakuzit, vagy nagy evést, nagy vendégséget szerveztek, ott voltak a szolgák. És akik a főhelyen ültek, ők voltak az előkelők. Ki a nagyobb? Akit kiszolgálnak, vagy az, aki kiszolgál? Jézus azt mondja, hogy persze, akit kiszolgálnak. Csak jön egy egészen furcsa fordulat, én vagyok az, aki kiszolgállak. Én vagyok az, aki szolgál. Én nem olyan vagyok, mint aki az asztalnál ül. Nem olyan vagyok, akik másoknak kell kiszolgálni, hanem én vagyok az, aki szolgálok. Így kell nagyobbnak lenni a szolgálatban. Így kell nagyobbnak lenni a szolgálatban, nem azzal a céllal, hogy nagyobbak legyünk, hanem hogy méltóak legyünk a Krisztushoz, hogy őt kövessük. Ezért van, hogy az egyházunkban, a gyülekezeteinkben minden, amit teszünk, a szolgálat. Szolgálat, mert Krisztust akarjuk szolgálni, és őt akarjuk követni. Most egy kicsit mindenkinek szolgálni kell ezen az ünnepen. Abban a tekintetben, hogy az asztal körül is szolgálni kell. Előkészíteni, odaadni, kicsit részesévé lenni. Milyen nagy dolog, milyen jó dolog az, amikor bennünket az ünnepeken a testvérek kiszolgálnak. Amikor presbiter testvérünk, presbiter testvéreink előkészítik a kenyeret, a bort, a kelyheket, segítenek idehozni, igazítják, hogy ki merre menjen. Most mindez ránk marad. Ránk marad, hogy még inkább átéljük azt, bizonyára nem véletlenül történik, még inkább átéljük azt, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Hozzátartozunk, és az ő akarata mindaz, ami történik, és a mi dolgunk, hogy engedelmeskedjünk. Azt mondtam, hogy ki fogok emelni egy igét, és szeretném itt mondani ezt a kiemelt igét. Azt mondja Jézus Péternek, Simon, Simon, ime a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a buzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, ezért, ha majd megtérsz, erősítsd a testvéreidet. Én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, mondja Jézus. Igen, ez az, ami történik. Jézus könyörög értük, és könyörög értünk is. Jézus előre tudja, mi fog történni. Mi is ismerjük talán ezt a történetet, hogy az Úr Jézus, amikor elfogják, akkor Péter utána megy a főpap udvarába, és az ott levők, ott levő emberek, a szolgák felismerik, hogy Jézus köréből van, hozzá tartozik, körülötte látták, és ő háromszor meg fogja tagadni, hogy ismeri őt, és utána megszólal a kakas, és emlékezni fog Jézusnak erre a mondatára. Emlékszem az egyik gyülekezeti kirándulásunkon, hogy elcsodálkoztunk, akik ott voltak, emlékeznek, akik meg nem, pedig hát, ha láthatják, Losoncon van egy gyönyörű református templom. És ennek a gyönyörű református templomnak ma ez a Losonc település éppen Szlovákiában található, de egy gyönyörű magyar református templom van, aminek a tornyán egy nagyon szép nagy kakas található. Mindig ezt szoktam mutatni ilyenkor az erről készült képet a hittanúsoknak, hogy nem csak csillag, hanem kakas is lehet a tornyán a református templomnak. Ez a kakas emlékeztet bennünket arra, hogy Péter hogyan tagadta le Jézust, és tagadta meg, hogy ismeri. És emlékeztet bennünket a mi tökéletlenségünkre, hogy Isten annak ellenére szeret minket. Annak ellenére szeret minket, hogy ilyenek vagyunk. Krisztus annak ellenére vállalta fel Pétert, hogy előre tudta, hogy ilyen lesz. Jézus előre tudja a mi vétkeinket, hűtlenségünket, előre tudta. De mégis felvállalt bennünket, és mégis elvállalt bennünket. Tudja azt is, hogy mi következik. A sátán kikért, megrostáljon, mint a buzát. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy nem csak Péterre igaz. Bennünket is rostál a sátán. Bennünket is kikért abban a tekintetben, hogy megpróbál. Megpróbál, hogy tudunk-e Jézus mellett maradni. Vagy hagyjuk, hogy elsodorjon bennünket mindaz, ami körülvesz, tudunk-e hozzá ragaszkodni? Hogy jártunk el eddig? Vajon megtartott minket az ige, és mi megtartottuk az igét? Vajon Istenre figyeltünk, és nem vesztettük őt szem elől? Vagy inkább már csak messze valami emlékezet van a szívünkben vele kapcsolatban? Akárhogy is vagyunk, nem azt a következtetést kell levonni, hogy elvesztünk, hanem azt kell most megérteni, ránk is igaz, amit Jézus Péternek mond, én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Minden időben ez biztasson bennünket. Jézus könyörgött értünk, és könyörgött azért, hogy ne fogyatkozzék el a hitünk. Nem tudjuk, milyen próbák várnak ránk az elkövetkező időkben. Egy óra múlva, holnap, de tudjuk, hogy Jézus könyörgött értünk. Jézus, ami közben járunk, ő az, aki gondoskodik a mi hitünkről és az üdvösségünkről, és mi rábízhatjuk az életünket. Hogyha ő könyörgött értünk, mi pedig örülhetünk annak, hogy az övéi vagyunk, hogy hozzátartozunk, és hogy komolyan veszi a mi életünket az Úr Jézus. Azt mondja Jézus, be kell teljesednie rajtam, ami megvan írva. Be kell teljesednie, úgy kell lennie, úgy, ahogyan Isten eltervezte. Több helyen is előfordul a mostani igékbe, hogy milyen durva dolgok történnek. Egyrészt, hogy Judás elárulja Jézust, hogy összeesküdnek ellene a nagy tanács tagjai, hogy maga még Péter is megtagadja. De vajon ez csak arról szól, hogy ezek a körülmények szerencsétlenül alakulnak? Jézus azt mondja, nem. Mindez azért történik, hogy beteljesedjen, ami megvan írva. Beteljesedjen az, amit Isten eltervezett, és amiért az Úr Jézus eljött, hogy elvégezze a világ megváltását, és nekünk is örök életet szerezzem. Egy izgalmas gondolat az, ami az utolsó szakaszban előfordul, mert azt mondja Jézus, hogy most azonban, akinek van erszénye, vegye elő ugyanúgy a tarisznyát is, és akinek nincs kardja, adja el a felső ruháját és vegyem. Összehasonlítva azzal a helyzettel, amikor az Úr Jézus kiküldi a tanítványokat, hogy hirdessék az evangéliumot, akkor azt mondja nekik, hogy ne vigyenek semmit magukkal, hanem csak úgy, ahogy vannak, úgy menjenek, és hagyják, hogy azok, akik befogadják őket, azok gondoskodjanak róluk, és fogadják el ezt a gondoskodást. Ne önmaguk gondoskodjanak, hanem tapasztalják meg azt, hogy az Úr gondoskodik róluk. Azonban most azt mondja, hogy vigyenek tarisznyát, készüljenek fel, sőt, karddal is készüljenek. Nem arról van szó itt, hogy Jézus még arra gondolna, hogy egy felkelést fog indítani. Azt mondják, hogy van itt két kard, azt mondja Jézus, az elég. Inkább arról van szó, hogy egy küzdelem kezdődik. Egy olyan küzdelem, amely valóban nem csak Jézus számára egy küzdelem, hanem a tanítványoknak is egy küzdelem. Egy küzdelem, ahol sok mindenre szükség van. de a leginkább szükség van az Úr Jézusra. Szükség van arra, hogy az ember megtapasztalja, hogy az, ami van, azt Isten tudja megáldani. Nem karddal akar támadni azokra, akik ellene jönnek, és nekünk sem az a dolgunk, hogy karddal támadjunk, ugyanakkor mégis azt mondja, hogy foglalkozzunk mindazzal, ami körülöttünk van, tegyük meg a magunk dolgát, és a többit pedig bízzuk oda Istenre. Végezzük el a magunk dolgát a szolgálatban is, és hagyatkozzunk Istenre úgy, ahogyan ő tervezi, kövessük őt ebben. Bízzunk benne, hogy meg tudja áldani mindazt, ami szolgálat, mindazt, ami imádság, mindazt, ami hit, mindazt, amit mi olyan keveset és olyan részszerint tudunk tenni. Illetve felkészít arra bennünket, felkészíti a tanítványokat is, hogy most ezek az idők mások lesznek. Küzdelem és nehézség. Nem csak arról szól a keresztény élet, hogy a dolgok jól alakulnak, hanem van, amikor megpróbáltatások vannak és küzdelem. Tudunk-e hálásak lenni azért a sok jóért, amit eddig kaptunk? És tudjuk-e Istennek megköszönni a megtartatását akkor, amikor most nehéz idők vannak? Imádkozzunk azért, hogy az ő gyermekeiként, követőiként tudjunk készülni, és tudjunk ünnepelni, és megértsük Istennek az útmutatását. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, talán úgy érezzük, hogy jól felkészültünk, mindent beszereztünk, mindent megvettünk, mindent elterveztünk. Lehet, hogy már tudjuk, melyik kehelyből isszuk holnap a bort az úrvacsorakor és húsvétkor. Lehet, hogy még nem. Lehet, hogy úgy érezzük, hogy mégsem vagyunk egészen kész, akár testben, akár lélekben, hogy vannak hiányosságaink. Köszönjük, hogy te tanítasz bennünket arra, hogy az elég az, amit te megáldasz. Köszönjük, hogy bármink van, bárhogyan készültünk eddig, bármire jutottunk, te tudod azt mondani, elég. Mert nem tőlünk elég, hanem a te kegyelmettől lesz elég arra, hogy megtartson bennünket. Urunk, megvalljuk előtted, hogy nem mindig voltunk olyanok, amilyenek te akartad, hogy legyünk. Nem úgy tartottuk meg a te parancsolatodat, ahogy te azt adtad. És mi sokszor tudtuk, hogy az nem úgy van, mégis megnyugtattuk magunkat, hogy még ez belefér. Mi tudtuk, hogy nem vagyunk olyan lelkesek a hitben, mint amilyen nagy szeretettel körülvettél bennünket. Mi tudtuk, hogy csak immel ámmal hiszünk, és immel ámmal követünk téged. Urunk, bocsásd meg ezt. Bocsásd meg, hogy nem tudtuk odaadni mindazt, ami az életünkben van. Nem tudtuk előretenni a te ügyedet, és nem tudtuk előretenni a te dicsőítésedet és a te tiszteletedet az életünkben, hanem annyi minden elé került. Segíts, hogy ez megváltozzon. Segíts, hogy ezért oda tudjunk járulni hozzád, és örvendezhessünk annak, hogy te előre megbocsátottad a vétkeinket. Urunk, imádkozunk. Imádkozunk a betegekért. Azokért a betegekért, akiket ismerünk. Imádkozunk, hogy ők gyógyuljanak meg. És imádkozunk azokért, akik hozzád készülnek, hogy rád találjanak. És ne vesszenek el az utolsó időkben sem, az ő életük utolsó idejében sem. Imádkozunk, Urunk Istenünk, a gyászolókért, akik ezekben az időkben veszítették el a hozzátartozóikat, és akiknek szükségük van most még a vigasztalásra is. Imádkozunk azokért, akik egyedül vannak, akik magányosok ezekben a nehéz időkben. Talán azért magányosak, mert idősek, vagy azért magányosak, mert nem találták meg azokat, akikkel együtt lehetnének, vagy éppen elveszítették. Urunk, te vagy a kegyelmes Isten, te mindannyiunkkal ott tudsz lenni, és mindannyiunkkal tudsz úgy beszélni és úgy szólni, hogy mi megvigasztalódjunk. Imádkozunk mindazokért, akik közösségben vannak. Segíts bennünket, hogy ebben a közösségben betöltsük azt a szerepet, amivel te tanítottál bennünket. Imádkozunk az úrvacsoráért.
légy segítségül, hogy úgy tudjunk otthonainkban házi úrvacsorát venni, hogy közben teljes szívünkkel és teljes hitünkkel át tudjuk élni azt, hogy a te gyermekeid vagyunk. Urunk, megköszönjük azoknak a munkáját, akik ezekben az időkben ott dolgoznak, akár az egészségügyben, akár a kereskedelemben, vagy a rend fenntartásában, vagy az irányításban. Kérünk, hogy légy segítségül, és adj nekik erőt. Segíts, hogy olyanok legyünk, akik türelmesek egymáshoz. Olyanok, akik megbecsülik egymást. Olyanok, akik tudunk egymásra figyelni, és bátorítólag tudunk szólni. Segíts, hogy javunkra legyen a nagy nyomorúság ebben az időben. Urunk, imádkozunk a hókstédei testvérekért. Köszönjük az ő biztatásukat, amit levélben közöltek velünk. Imádkozunk az ottani ismerősökért, és azokért, akiket nem ismerünk. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzájuk a te igédben is. És könyörgünk országunk, egyházunk vezetőiért, és imádkozunk mindazokért a vezetőkért, akik most jó döntéseket kell, hogy hozzanak. Kérünk, hogy tarts meg bennünket, és készíts, te készíts az ünnepre. Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk úgy, ahogyan az Úr Jézus tanított bennünket. Mondjuk el a tőle tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, holnap 10 órakor közvetítjük az igehirdetést, a nagypénteki igehirdetést innen a templomban. Kérem, hogy mindenki otthon készítse elő, aki velünk úrvacsorázik, olvassuk el az útmutatót, ha valaki még nem olvasta, és készítsük elő mindazt, amire szükségünk van, hogy az istentisztelet keretében otthon együtt tudjunk úrvacsorázni lélekben együtt a testvérekkel. Szeretettel hirdettem, hogy holnap 10 órakor kezdődik az istentisztelet. Húsvét első napján 10 órakor, és második napján is 10 órakor. Első napján szintén úrvacsorázunk. Szeretettel ajánlom 9 órától a Duna Televízió által közvetített istentiszteletet, amelybe bekapcsolódnak a Kárpát-medencében különböző területeken, gyülekezetek, Felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is, és Magyarországon is. Kövessük mi is figyelemmel. Mi 10 órakor kezdjük az istentiszteletet és az úrvacsorai liturgiát. Még szeretném mondani, hogy nagypénteken délután majd fel fogjuk tenni a honlapra a tavalyi csillaghegyi passiónak a hanganyagát, és megpróbáljuk a szöveget is eljuttatni a testvérekhez az interneten keresztül. Ezt egyénileg meg lehet hallgatni, az énekeket, az igeolvasást lehet követni. Nem tudunk most együtt lenni a passióval, szeretettel ajánlom a testvéreknek, hogy a tavait éljük együtt újra, mint lehetőséget. Az áldás előtt pedig a 395. dicséretet énekeljük, mind a három versével. 395. dicséret így kezdődik, Isten szívén megpihenve. fogadjuk az áldást, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.